Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Urunk, szeretnénk, ha megnyitnád az értelmünket, hogy megértsük a Te igédet. Látod, Uram, hogy mennyire rászorulunk arra, hogy a Te világosságodba járjunk. Egyre sötétedő világunkban, egyre jobban szükségünk van arra, hogy a Te igéd legyen mécses a mi ösvényünk előtt, hogy ne tévedjünk el, hanem tudjunk Téged követni, mindig a nyomdokodba járni. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy Te pontosan ezért jöttél, hogy az örök életre vezess bennünket. Áldunk ezért a szeretetért, ezért a kegyelemért, hogy megszerezted számunkra a nyitott ajtót, hogy alapot adtál nekünk, az életünknek, és alapot adtál mind arra, amely a szabadulás, a megváltás, az örök élet ajándéka megállhat. Köszönjük, hogy a saját életünket is ráépíthetjük arra az alapra, amely vettetett, és nincs más alap, Uram. Csak ez az egy, amely valóban megtart, amely minden viharnak, szélnek, minden dühöngő ellennek ellenáll mindenkor. Köszönjük, Urunk, ezt a szent és drága alapot, amely Te magad vagy. Amen. A reggeli igehirdetési sorozat a bibliai kövekről szólt, és tulajdonképpen az első alkalommal arról beszéltünk, hogy Isten kőbe véste az ő törvényét, tulajdonképpen az a törvény abszolút és változtathatatlan, mert az örökkévaló Isten szava örökké megáll, és aztán ugye másnap láthattuk, hogy az Úr azt mondja Mózesnek, van helyit nálam, állj a kősziklára. Testvérek, Istennél nincs más hely. Ha valaki más alapra áll, az nem Istenhez jut, az nem Isten mellett áll, az egészen máshova kerül. Ezt nagyon jól jegyezzük meg, pedig pont a sátán, a világ pont egy semmit nem akar tőled elvenni. Ne nyugodtan legyél te vallásos, nyugodtan élj, hogy akarsz, csak a megváltó Krisztusban ne higgyél, mert ő a mi üdvösségünk, ő a mi életünk, akié a fiú, azé az élet, akivel nincs meg az Isten fiú, az élet sincs meg abban. Ezt jól vésük a fejünkbe, mert most van az az idő, amikor meg akarnak fosztani bennünket az egyetlen reménységünktől. Ne hagyjuk. És aztán utána az emlékkövekről volt szó, hogy Isten azt akarja, hogy emlékezzünk az ő drága dolgaira. Persze aztán hallottuk, és délután szó volt róla, hogy emlékeztessétek az Urat. Tehát nekünk emlékeztetni kell az Urat, és hallottuk, hogy nem azért, mintha ő feledékeny lenne. Mert nála, amikor megemlékezik, akkor az ő cselekvést, az ő kegyelmes cselekvését érthetjük. Ezt hallottuk ugye az egyik délutáni alkalmon. És aztán pedig olyan értelemben is lehet emlékeztetni őt, ahogy a Lator tette. Emlékezzél meg, Uram, rólam. És ő megemlékezik. Honnan tudjuk? Azt mondja az Úr, én rólad meg nem feledkezem, a tenyerembe véstelek bele. Nézzetek a keresztre. Isten oda véste be azokkal a hatalmas szögekkel örök emlékezetül mindazokat, akik leborulnak a kereszt alatt. Örök emlékezetül véste be. Ott van az Isten tenyerébe vésve, azt mondja, a tenyerembe véstelek vele. Ugye gondolom, mindannyiunknak eszébe jutottak a szögek. A mi bűneink miatt kellett elszenvednie, de a kegyelmes Isten emlékezetébe tehetjük magunkat. Aztán tegnap arról volt szó, hogy Isten eltávolítja a kőszívet és hússzívet ad nekünk, új szívet ad. Itt meg is kell jegyeznünk, hogy egy kis vita is támadt abból, hogy most tulajdonképpen akkor az emberben nincs ott a pneuma, a lélek, ami utána a paradicsomból kiüzetett. Hát tulajdonképpen valószínű, hogy ott van, csak démonizálódott. Ahogy Augustinus mondta, hogy az Isten képűség teljesen összetört, felismerhetetlenségig összetört, és attól kezdve az ember lelke már nem Istenre, hanem a démonra hasonlít. De ez az, ami újonnan születhet, ami meghalt bennünk, és erről volt szó tegnap, hogy Isten a lelki szívát ültetésbe az ő drága lelkét adja, szent lelkét, és akkor elevenedik meg az ember élete. Ma pedig az a nagy kérdés, amit tényleg vegyünk a szívünkre, van-e alapja a te házadnak? Van-e alapja a te házadnak és a te egyházadnak? Ugye milyen sokszor emlegeti a Biblia a házat, Jákob háza, ugye Izrael háza, aztán a te házad. És ez nagyon fontos, hogy megértjük, hogy mire is építjük fel a mi házunkat, a mi életünket. Van-e annak alapja, akár a családi életünket, a közös házunkat, vagy pedig az egyházunkat, milyen alapra építjük fel? Ez nagyon döntő kérdés. És most olvasom az igét, amely a Máté 7, az egyik ige a Máté 7:24-27, nagyon jól ismert ige, ami Urunk mondja el. Nagyon fontos, ahogy itt sokszor hallottuk délelőtt, hogy nézzük meg a szövegkörnyezetet. Hol is mondja és miért mondja az Úr Jézus? Ugye itt elhangzik előtte, hogy hiába mondják nekem, hogy Uram, Uram, ha nem cselekszik azt, amit én mondtam nekik. Tehát hiába uramozunk, hiába vallásoskodunk. Isten nem lehet becsapni, azt mondja az Úr az ő népének, hogy ez a nép csak ajkával tisztel, a szíve távol van tőlem. Azt mondja, igazán profétát felőletek, mondja a nemzedékének Jézus, igazán profétát felőletek Ézsaiás, hogy ez a nép csak az ajkával tiszteli. Tehát Uram, Uram, aztán nem tesszük, amit akar. Aztán nem törődünk, hanem azt mondjuk, hogy legyen meg az én akaratom, nem az, hogy az ő akarata. Tehát nagyon fontos ebben a szövegkörnyezetben szólal meg az igen, aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és nekidőltek annak a háznak, de nem omlott össze, mert kősziklára volt alapozva. Aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi, hasonló lesz a bolond emberhez, aki a homokra építette a házát, és ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, és összeomlott, és teljesen elpusztult. Tehát Jézus itt persze lelki értelemben beszél, és nem az éppen árterületen felépített házról beszél, az is nagy szamárság, hát ha még nincs a háznak alapja. Tehát ez a kép, nagyon jó kép, megérteti velünk az Úr Jézus, hogy igenis meg kell, hogy alapozzuk. Egy ház akkor áll meg, és a tartóság is azon múlik, milyen alapra építettünk. A hitedet milyen alapra épített? Itt az egyik testvérünk említette a beszélgetés során, hogy ő jár a kórházba, és olyan sokszor megkapja emberektől, de én katolikus vagyok. Én erre azt szoktam mondani, nem baj. De testvérek, ez egy nagy butaság, amikor valaki elkezd neked beszélni az Úr Jézuson, nem mindegy, hogy katolikus vagy református, evangélikus vagy ember vagy, nem? A Jézus Krisztus az emberiség megváltója. Ez egy elhárítás. Nekem te ne beszélj, ahogy az egyik kollégám mondta, te csak fogd a szádat, te eretnek vagy. Mert ő a katolikus, ő az igaz hívő. Tehát aki így gondolkodik, az nem ért semmit. Semmit nem ért. De az a baj, hogy nagyon sok egyházban ezt tudatosan tanítják, hogy az egyház az alap. Itt meg azt énekültük, hogy az egyháznak Jézus Krisztus a fundamentuma. Most gondoljatok, pár éve volt, vagy egy, talán két évtizede sincs, hogy II. János Pál hivatalos enciklikába, tehát pápai kinyilatkoztatásba kijelentette, hogy csak a római katolikus egyház üdvözít. Ez komoly. Akkor a felháborodás lett, emlékszem, az idős felfelsen lelkész úr leírta a cikkébe, egy nagy cikkbe, hogy most az ő egész szolgálatának szolgálata összeomlott, mert ugye itt kitagadták az ökumenéből a többi úgynevezett, mert nem is, minket nem fogadnak el egyháznak. De most én nem felekezeti ellentétekről akarok beszélni, csak azért hoztam fel ezt a rettenetes példát, mert ez egy rettenetes tévtanítás. Mit mond a karácsonyi angyal Betlehembe? Üdvözítő született ma néktek. Nincs üdvözítő egyház. Üdvözítő Krisztus van, aki az egyházat is, meg téged is üdvözíti. Nincs más alap, csak Jézus Krisztus. Mindenki hamis tanító, aki ilyeneket beszél. Tessék megérteni. És amikor ilyen kisebb gyülekezetek most, én kilépek az egyházból, alakítok egy gyülekezetek, és azt mondom, hogy csak mi nálunk lehet üdvözölni. Hát aki ilyet mond, az nem ért semmit. Csak Jézus Krisztusban lehet üdvözölni. És akkor itt lehet vitatkozni, meg össze-vissza beszélni. Én emlékszem egyszer valami hivatalos ügybe, mentem a közeli katolikus parókiára, kijön a pap, és akkor idős pap is mondja nekem, ilyen nagy pátosszal, hogy a Péter tanítványa köszönti a Luther tanítványát. Mondtam neki, tudod mit, Imre? Ha te a Péter tanítványa vagy, én meg a Lutheré, akkor elmehetünk. Nézett rám nagy szemekkel, mondom, nem az Úr Jézus tanítványai vagyunk? És akkor lehajtott a fejét. Nem lehet megfogni az ilyeneket, testvérek, mert ezek, hát nem, majd mindjárt felolvasom, nem erről beszélt Pál apostol? Én képhársé vagyok? Én Pálé vagyok? Én Apollósé vagyok? Hát részekre szakítható a Krisztus egyháza. Hát vagy Krisztus egyházában vagy nem vagyok. Rettenetesen haragszom már ezekre a felekezeti öntudatokra, mert ennek semmi alapja. Ez homok. Ez homok, mert emberi. A tessék elhinni, az üdvösségünk, most jól értsétek, majd mindjárt meg is magyarázom, az üdvösségünk legnagyobb ellensége a vallás. Mert a hit, az Krisztusra néz. A vallás, meg arra, amit én cselekszem. Majd én rendezem az Istennel a dolgokat, majd én, mert én mit tudom én, minden vasárnap úrvacsorázok, mert én minden nap olvasom a Bibliát, mert én, tudjátok mennyit? Nem is vesszük észre, hogy mennyire benne vagyunk ugyanabba, hogy végül ki fogja magát üdvözíteni? Az az ember, aki, de hát Jézus nem azt mondja, aki cselekszik. De mit? Az ő akaratát. Az ő akaratát. Nem a vallásos jó cselekedeteiddel fogod az Istent kiengesztelni. Nem tudod. És nincs az a vallás, amivel az Istent ki lehet engesztelni. A kereszt engesztelte csak ki az Istent. Mit mond János apostol? Az ő engesztelő áldozata. Kit kell kiengesztelni? Aki haragszik. Hát hogy tudod te kiengesztelni az Istent? Hogy tudja egy katolikus, református vagy evangélikus kiengesztelni az Istent? Sehogy. Ha hisz az Úr Jézusban. Az ő drága, engesztelő áldozatával. És erre az alapra építek. Ez az egyetlen, ami megáll az Isten előtt. A többi porisom. Emberi. Isten lesöpörte a kereszttel minden vallási reménységünket. Persze van helyes vallás, természetesen. Nehogy azt hitt, hogy azt mondom, hogy az evangélikus. Nehogy azt hitt. Helyes vallás az, hogy vallom, hogy Jézus Krisztus az én Uram és megváltom. Ez a helyes vallás, mert a vallás megvallani őt. Hogy én nem bízok senkivel, semmi másban. Nincs reménységem, egyedül ő benne. Ez a helyes vallás. És természetesen azon sincsen semmi probléma, hogy egy gyülekezet a maga kis hagyományait, ami nem Biblia ellenes, az szépen gyakorolja, abba él. Tehát ezzel semmi baj, higgyétek. A baj azzal van, hogy a hited mire irányul, mire építesz, mi az alap. És ez rendkívül fontos. Na most Jézus azt mondja, hogy nem lehet ott megállni, hogy én szálljal azt mondom, igen, Uram, Uram, közben azt csinálok, amit akarok. Csak emlékezzetek tegnap Eszter szavaira. én is újra és újra átélem ezt a megrendítő dolgot, hogy te így nem szolgálsz. Nem tűri az Úr a tisztátalanságainkat. Semmit. Legyen az akár ilyen vallási huncutkodás, vagy legyen az erkölcsi probléma, vagy bármi. Csak gondolati tisztátalanság. Ugye gondoljunk Ézsaiás próféta elhívási történetére. Megjelenik neki az Úr dicsősége, és akkor mit mond a próféta? Jaj, nekem elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom. Mert látták szemeim a seregek urát. Tehát egyszerűen, amikor a Szent Isten elé kerül az ember, akkor nincs mese, akkor jaj nekem. És amikor, akkor hova menekülhetsz? Azt mondja Mózesnek, a kőszikla hasadékával rejtelek, és kezemmel betakarlak. Ugye itt valaki azt mondta, és nagyon jól mondta, hogy a saját bűneim elől kell menekülni az Úrhoz, az Úr pedig a saját szentsége elől Krisztus sziklán takar be téged. A kegyelemmel takar be téged. Az a kéz, amely betakar, az a kegyelem keze. Betakar, hogy ne kelljen elpusztítani az embert. Komolyan? Különben elpusztulnánk. Hát mit mondott a zsidóknak az Úr? Nem megyek veletek, mert kipusztítanálak benneteket az úton. Aztán végül jön a kegyelem, és azt mondja, megnyugtat téged, ha az én orcám megy veletek. És tudjuk, velük ment a kőszikla. Velük ment a kőszikla, amely a Krisztus vallja Pál apostol. Tehát most kérdezem én, hogy magamtól cselekszem én az Isten akaratát? Vagy csak a szám jár? Ne menj el mellette. Komolyan. Ne menjünk el mellette. Vizsgáljuk meg. Egyáltalán keresem-e, értem-e, és cselekszem-e az Isten akaratát? Hát honnan tudhatná a szegény, nyomorult ember, mit akar az Isten? Hát itt a kijelentett akarata. Jézus mit mondott a törvényről? Azt mondja, hogy ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy eltöröljem, hanem hogy betöltsem a Tóra, meg a prófétát. A Biblia, az Isten kijelentett igéje. És aki olvassa a Bibliát, tessék elhinni, aki akarja, így Jézus így mondja, aki cselekedni akarja, megérti erről, hogy ez az Isten szava. Aki cselekedni akarja, ott van a szívedben, akkor meg fogod érteni. Ha nem akarod cselekedni, úgyse fogod megérteni. Ha cselekedni akarom, Uram, ez legyen az életem értelme. Jézus azt mondta, hogy az az eledelem, hogy annak akaratát cselekszem, aki elküldött engem. Értitek, micsoda fantasztikus mondat? Az volt az élet eleme, eledele, hogy annak akaratát cselekszik. Tényleg így vagyunk? Hát nem. Hát nem mondjuk, hogy így vagyunk. Néha-néha előfordul. De képzeljétek el, mikor az életformává lesz. Ez lesz tényleg az életelemet. Ez lesz a boldogságod, az örömöd. És még hadd tegyem hozzá. Higgyétek el, ez a dicsőséget. Akkor megnyugszik rajtad a lélek, megnyugszik rajtad az Úr dicsősége. Mondta az Úr, ti egymásnak adtok dicsőséget, és azzal a dicsőséggel nem törődtök. Miért? Tényleg a dicsőséget? Tényleg az. Azt mondja az Úr Jézus, hogy megbecsüli azt az Atya, aki neki szolgál, aki az Úrnak szolgál, aki Jézus szolgájával szegődik, azt megbecsüli az Atya. Hát kell lennél nagyobb dicsőség neked, mint hogy az Atya Isten téged megbecsül. Hát erről van itt szó. És ez a ház megáll, az ilyen ház megáll. Óriási probléma van, én már tegnap is említettem ezt, hogy a nemzedékek között egyre rosszabb a helyzet. Minden család. Ebben benne van a nevelésünk, ahogy tegnap mondtam, már az 5 éves gyerek a király a családba, hát fölforgatjuk a családot, nem? Hát miért az 5 éves gyerek lenne a főnök? Azt mondja az Úr, amikor Izrael nagy nyomorúságban van, hogy sihederek uralkodnak rajta. Ugye? Tehát az nem normális dolog. Tehát Isten engem nagyon megállított egyszer. Ugye, sokszor velem se úgy viselkednek a fiaim, különösen a hit dolgában nem. ahogy én szeretném. És amikor én ezen gondolkodtam, akkor az Úr azt mondta, úgy viselkednek veled a fiaid, ahogy te viselkedsz velem. És akkor megértettem, Uram, mennyire igazad van? Nagyon kérlek benneteket, hogy ezt komolyan vegyétek. Nagyon komolyan vegyétek. Mert a hívők között nem kellene, hogy úgy legyen, mint a világban, hogy a nemzedékek ellen harcolnak, és az apáknak nincs tisztelet, az anyáknak sincs becsülete, semmi. Egyszerűen öljük és pusztítjuk egymást, így kellene lenni. De és akkor miért van így? És az Úr azt mondta nekem, hogy te sokszor úgy viselkedsz velem, ahogy a fiaid viselkednek veled. És akkor megaláztam magamat, és azt mondta, igazad van, Uram, pontosan igazad van, így van. Tiszteletlen vagyok, engedetlen vagyok, mert a tiszteletlenség nem abban nyilvánul meg nálam. Én nagyon tisztelettel beszélek az Úrról, gyerekkorom óta, sose káromkodtam. Én tiszteltem őt, csak nem engedelmeskedtem. És azt mondja az Úr, ha szerettek engem, akkor megtartjátok az én parancsolataimat. Ez az Isten iránti szeretet. És ez kőszikla, tudod? Mert tudnék, arról van szó, amikor én a magam akaratát cselekszem, akkor teljesen mindegy, hogy a szám hogy jár. A cselekedeteim az életem tulajdonképpen akkor Isten ellen beszél. Aztán ezt látja mindenki. Legfőképp a család. És akkor milyen tanú vagyok én? Milyen bizonyság vagyok én? Ugye, és egyáltalán, ha nem cselekszem az ő akaratát, akkor miért imádkozom el a mi atyánkot? Hát tulajdonképpen nagyon, én megmondom őszintén, veszedelmes egy imádság az a mi atyánk. Csak bele se gondolunk, csak hadarjuk, százszor elmondjuk, és nem is vesszük észre, hogy ítéletet imádkozgatunk minden nap magunknak. Mert azt imádkozzuk, hogy jöjjön el, hogy szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, azt az egész nem is akarom. Mert ezt tudjátok, hogy kell imádkozni. Szenteltessék meg a te neved bennem és nekem. Jöjjön el a te országod bennem és nekem. Így kell ezt imádkozni. Luper így mondja, hogy így magadnak kérd. Magadnak kérd. És hogy legyen meg a te akaratod bennem. Ne azzal foglalkozzak most, hogy a világ persze, hogy nem teszi meg az Isten akaratát, hát akkor én nem vagyok józan keresztény, ha a világtól elvárnám, hogy megtegye az Isten akaratát, akkor én nem ismerem a Bibliát. A világ azért világ, mert nem tudja megtenni, meg nem is akarja. Ez ágába sincs. De én is világhoz tartozom, akkora nem akarom, és nem boldogság nekem. Mindig azt a példát hozom fel, mert én is emlékszem, hogy ugye amikor az ember olyan igazán szerelmes, akkor mit csinál? Hogy kedvébe járjon a kedvesének, mindent megtesz. Aztán később az egészben nem lesz semmi. Hát tulajdonképpen mindig így kéne. Ilyen rajom, azt olvasta föl valaki tegnap, ja tudom, Zoltán testvérünk az igében, hogy Jézust rajongva hallgatták. Aztán gyűjtek a papok, megfenyegették őket, ha hisztek ebben a názáreti Jézusba, mint Krisztusba, kirekesztünk benneteket Izrael közösségéből. Hú, de megijedtek, és nem alaptalan volt ám ez. És megijedtek, és nagyon sokan a papok miatt visszatáncoltak. Nem testvérek, nekünk meg kell állni ezen a sziklaszilárd alapon, és nincs más. Mondhatnak a papok, amit akarnak, nem érdekes. Egyre inkább John Stott írja a Korunk című könyvébe, hogy a 90-es évek elején írja a könyvet, talán 91-ben vagy 92-ben, és azt írja, hogy megbolondult körülöttünk a világ, és az egyházban olyan eszméket hirdetnek, aminek semmi köze az Isten igéhez. Igenis, minden egyházban. Kivételek azok a gyülekezetek, akik hűségesek. Ezt nagyon szeretném mondani, hogy vannak hűséges gyülekezetek, vannak hűséges igehirdetők, vannak hűséges hívei az Úrnak. tanítványai, akik valóban életelemüknek tekintik, hogy az Úrnak engedelmes legyen, csak ne csapjuk be magunkat. Ne csapjuk be magunkat, hogy Uram, Uram, és közben nem teszem. Mert akkor tulajdonképpen csak a mesébe állok a kősziklán. A gyakorlat az, hogy az életem, az életvitelem legyen Krisztusi. Az életvitelem. Persze, ez mindig elmondom, mert nekem ez egy nagy-nagy élmény volt, mert apám az jól ismertem. Nem sok olyan hívőt ismertem, megmondom őszintén. Azt a tiszta, egyenes, rendíthetetlen, nem érdekelte, hogy bebőltözik, nem érdekelte semmi, soha. Soha nem írt le egy hazug mondatot. 150-szer adta be az önélet rajzát, és azt mondta neki egy személyzetes nő, hát magát itt soha nem veszik föl. Mondta neki, azt mondjam, ez az életem, én nem fogok mást írni. Hát így nem fogják fölteni. Soha. Hát akkor hazudni kell? Hát a világ szerint hazudnod kellene. És a kapán soha nem hazudott. És rábízta az Urat. De sokba került neki. Na most mi keresztények úgy szeretnék, hogy ne kerüljön sokba. Tegnap, de hallottuk Tündét. Hát megmelegítette a szívünket, nem? Hogy a fiatal kislány ott van egy óriási karrier vagy bukás. És akkor ki akarja mondani, és az Úr megmenti. Tehát nem kell nekünk rettegni, hogy most keresztre feszítenek, vagy börtönbe csuknak. Ha oda csuknak, akkor majd ad hozzá az erőt az Úr, hogy elviseljem. Ha meg nem csuknak börtönbe, akkor nem kell hozzá az erőt. Ezt rá kell bízni az Úrra. És azt szeretném mondani apámról, hogy mikor őt ezt mindig elmondom, mert nagyon fontos, amikor őt rendszeresen elhúzolt az álló. Ha nem volt otthon, akkor tudtuk, hogy valahol elvitték. Hol az Adrási út 60-ba, Kaposvárról, hol ide, hol oda, hol van oda. Így akarták megtörni. És akkor én 21 éves koromban, vagy 22 éves koromban megkérdeztem tőle, és édesapát megverték az állósok, mert ott nem sok ember úszta meg. Azt mondja, hogy fiam, engem nem. És mondom, miért nem? Azért, mert én mindig az Úr Jézusról beszéltem nekik. Hát mondom, meghallgatták. Azt mondja, fiam, engem mindig meghallgattak. És akkor utána elkezdtem gondolkodni, pillanatok alatt megértettem, miért hallgatták meg őt. Mert olyan krisztusi szemei voltak. Szerette az ellenségeit. Ez komoly. Tényleg szerette. Én láttam, hogy viselkedett. Azokkal a kommunistákkal, akik őt beledöngölték a földbe. Hát lehet ezt. Erre azt mondják, hogy ez nem normális, mondtak is neki. Hát nem normális, persze. Krisztusi. Ez Krisztus. Lehet így élni. Lehet. De csak az Úr Jézusról. De csak ha cselekedni akarod az ő akaratát. Ha azon a sziklán állsz, és akkor minden, a leglehetetlenebb dolog megtörténik. A legtöbb ember, aki a záborra került, a gyűlölet villogott a szemébe. Képzeljétek el, amikor 8 éves kisgyerek voltam, apám akkor ült a börtönbe, és ha nagyon beteg volt, ugye méltóztattak megengedni, hogy vihessük az ebédet neki. És én vittem 8 éves koromban minden nap a börtönbe az ebédet, hol iskola előtt, hol iskola után. Egyszer megyek haza egyik nap, és az utca sarkon éppen két kommunista, akkor így köszöntötték egymást, szabadság, ugye én ökörrel fogok kezekben, szabadság, ezt láttam, és testvérek, a 8 éves gyerek fulladási rohamot kaptam. Nem kaptam levegőt a gyűlölettől, mert 8 éves gyerek a jó gyerek. De értitek, mi lenne a természetünk? Ilyen a természetünk. A 8 éves gyereknek is ilyen a természete. És érdekes, hogy ezt nem felejtettem el soha is. Tudjátok, mit csinált az Isten? Ez bűn volt, édes fiam. Ez bűn. Te benne egy gyűlölet van. Az bűn. És akkor ott volt velem szemben az apám, akit nem akart megérteni senki, aki a krisztusi szeretettel közeledett minden ember felé. És lehet így élni? Én láttam, hogy lehet. De sokba kerül. A világi értelemben sokba kerül. megaláztatásba, anyagiakba, sokba kerül. Na most ezért mondja az Úr, hogy mielőtt valaki tornyot akar építeni, üljön le, tehát számítsa ki, hogy mibe kerül. És akkor azt képzelik, hogy na most itt van az a nagy hazugság, ami engem rettenetesen bosszant, és fel vagyok háborozva vérik, amikor karizmatikus vezetők hirdetik, hogy gyere hozzák, mert az Úr Jézus boldoggá tesz, egészségessé tesz, sikeressé tesz, gazdaggá tesz, hazugság. Egy igaz belőle, boldoggá tesz. Ez az egy igaz belőle, hogy boldoggá tesz. Azt nem ígéri, hogy gazdag leszel, azt nem ígéri, hogy sikeres leszel, semmit nem ígér, egyet ígér, boldog leszel és örök életed van. Mi ne adjunk olyan evangéliumokat, ami nem igaz. Az örök evangéliumot hirdessük. A Jelenések könyvében az angyal, azt olvassuk, hogy megjelenik az égen az a hatalmas angyal, és az örök evangéliumot hirdeti. Na mi az örök evangélium? Ott áll a Golgotán. Ahogy felolvastam az Ézsaiás könyvéből, hogy a Sion hegye minden hegyek, dombok felé emelkedik, és özönlik hozzá sok még nem beteljesedett testvére. Hát valóban milliók és milliók özönlöttek a kereszthez, mert az Úr a Sion hegyére letette az alapot. Felolvasom azt az igét még, amit szerettem volna felolvasni, a Máté 16-13-20-at. Amikor Jézus Cezárea Filippi területére ért, megkérdezte tanítványait, kinek mondják az emberek az emberfiát? Ők így válaszoltak, némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások pedig Jeremiásnak, vagy valamelyik prófétának. Erre megkérdezte tőlük, hát ti, kinek mondotok engem? Simon Péter megszólalt és így felelt. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Jézus így válaszolt neki, boldog vagy Simon, Jóna fia, mert nem test és vér fedte fel ezt előtted, hanem az én mennyei atyám. Én pedig ezt mondom neked, te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel egyházamat, és a pokol kapuj sem fognak diadalmaskodni rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait, és amit megkötsz a földön, kötve lesz a mennyben is, és amit feloldasz a földön, oldva lesz a mennyekben is. Azután megparancsolta tanítványainak, ne mondják meg senkinek, hogy ő a Krisztus. Na nekünk már nem ezt parancsolja, akkor a hallgatás ideje volt. Most tulajdonképpen egy kicsit nehéz ige, de értsük meg jól. Az Úr igenis meg akarja kérdezni tőled is, tőlem is, kinek mondod őt. De úgy szívből, kinek tartod őt? A lelked legmélyén kicsoda neked Jézus Krisztus. Valóban ő a Krisztus, az élő Isten fia. Számodra már kijelenthette ezt a Szentlélek Isten, mert látjátok kijelentik itt. A mennyei atya, boldog vagy Péter, nem te találtad ki, hanem kaptad, kijelentette neked. Jézus Krisztusban a tanítványok nem tudtak hinni nagypéntek után, csak a feltámadott Úr és a Szentlélek Isten erősítette meg aztán őket abban a hitükben, hogy igenis Jézus a Krisztus. Nagyon fontos kérdés. Aztán a kérdés tényleg az, kicsoda neked Jézus Krisztus? Egyszer emlékszem, sétálgattam egy drága református lelkész testvéremmel, aki igazán az Úr gyermeke volt, és odafordult hozzám, és azt mondja, ugye tudod, hogy a gyülekezeteinkben a többség unitárius. Tudjátok, mit jelent az unitárius? Aki tagadja Jézus Krisztus istenségét, aki csak egy Istenbe hisz. És akkor azt mondtam szomorúan, hogy tudom. De remélem nem vagy unitárius, mert akkor elvesztél. Kicsoda neked Jézus Krisztus? Tudnék, ez az alap, hogy kicsoda neked Jézus Krisztus. És akkor azt mondja az Úr Jézus Péternek, hogy Simon, Jóna fia, te Péter leszel. Már az első találkozáson megmondta. De testvérek, itt óriási félreértés lenne, ha valaki azt gondolná, hogy ugyan Isten tett a Sionra le egy követ, egy drága szegelet követ az Úr Jézust. Úr Jézus meg úgy gondolja, hogy hát nem kellek én ide, itt van ez a Péter. Hát ha valaki ezt így gondolja, ez iszonyúan téved. Ezt úgy kell elképzelni, kész az alap. Hát aki épített már házat, tudja, hogy van, én már csináltam ilyet, és az úgy működik, hogy kész az alap, akkor rárakom az első követ, nem? Aztán a másodikat, aztán a századikat. Hát Péter az első követ. Mert ő volt az első, aki megvallotta, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Erre az alapra csak azt a követ teszi az Isten, aki vallja, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Ez az ő anya szent egyháza. Ez az a templom, a szent templom, amely épül. És aki nem vallja Jézus Krisztusnak, az soha nem kerül be ennek a templomnak a kövei közé. Soha. Hiába van beírva katolikus, református, evangélikus anyakönyvbe, oda be van elírva mellett. Az életkönyvében. Mert azt építetik rá erre a kő. Na, tehát az első kő, így kell érteni. Péter az első kő, mert ő vallotta meg. Tehát tulajdonképpen akkor épülsz be, akkor válsz a templom kövévé, amikor megvallott, igen, Uram, te vagy az én drága megváltom, te vagy az én Uram és Istenem. Ahogy Tamás leborul, én Uram, én Istenem. Igen, az épül rá erre a drága alapra. Aztán azt mondja, hogy neked adom a mennyek országának kulcsait. Na hát itt is a mindenféle szamárságról hallunk, hogy szegény Péter ott a kapus a mennybe. Na hát aki ezt így gondolja, az egészből semmit se ér. A mennyek országának a bejárata, testvérek, itt van. Na oda, itt van a bejárata. Láthatatlan világban innen léphetsz be. Itt a bejárat. És a kapukulcs éppen ez, hogy a Krisztus, a kereszt, egész pontosan így szoktam mondani, mennyek országának kapuját, egy kereszt formájú kulcs nyitja. Csak a kereszt nyitja az Isten országának kapuját. Sehogy nem lehet be oda. Egyébként zárva. Csak a kereszt nyitja ezt a kaput. És ez a kulcs azért van Péternél, mert mit is bizott rájunk? Az evangéliumot, hogy hirdessétek, hogy a Krisztus nevében, és mit mond Péter? Nem adott ott az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk. Tehát megvallja a nagy Tamásnak a legveszélyesebb helyen. Akkor már nem félti az életét, megvallja, hogy nem adott ott az ég alatt más név. És nem adott ott. Hiába beszélnek némely főpapok olyanokat, hogy a Mohamedánok istene is. Na ne. Aki ilyeneket beszél, az úgy jár, mint a pápa. Most megint Lengyelországba hizelget a Mohamedánoknak, és a iszlám állam vezetője megüzente neki, hogy ne hizelegjen, ha úgyis ki fognak bennünket írtani. De még kell hizelegni nekem. Hát nem az én Uramnak adatot minden hatalom menjen és fölött? Nem? Ugye? Ha nem, akkor te nem hiszel a Krisztusban. Mert ő Isten. Övé minden hatalom menjen és fölött. Tehát értsük meg, hogy övé minden hatalom. És akkor a mennyek országának kulcsa nem csak Péternek adatot, aztán később megtudjuk. Amikor a többinek is mondja, vegyetek szent lelket, olvassuk János evangéliumában, vegyetek szent lelket, akinek bűneit megbocsátjátok, annak megbocsátatik, mert ez a kulcsok hatalma, hogy a bűnbocsánat a keresztén megnyílik a kapu. A kegyelem ajtaja, az a drága kegyelem ajtaja, ami Úrunk drága vérén, az úrvacsorában is ezt látjuk. Tehát értsétek meg, hogy milyen fontos dolog. Neked adom a mennyek országának kulcsait, és amit megkötsz a földön, kötve lesz a mennyben is, amit feloldasz a földön, oldva lesz a mennyben is. Tehát azért szoktuk hirdetni a bűnbocsánatot oly értelemben is, hogy az örökre megbocsátottak a bűneit. Az a bűn többet nincs, ami Krisztus vére alá kerül. Nem azért bocsát meg az Isten, mert te nagyon sírsz. Nem azért bocsát meg, mert te látod, hogy bűn, ez mind fontos, de a jogi alap, hogy megbocsát, az csak a drága vér. Azért bocsát meg az Isten. Na most akkor mit építünk erre az alapra, meg hogy is néz ki ez az egyház, akkor csak röviden egy pár szót, és még annyit, hogy érdekes módon az Úr Jézus, ugye miért Péternek adja a mennyek országának a kulcsát, és az ő kezében meg egy más kulcsa. Azt mondja a Jelenések könyvében Jánosnak, hogy ne félj, halott voltam íme élet, és nálam vannak a pokolnak és halálnak kulcsai. Hogy? Hát ez a szívmelengető dolog. Nem az ördög kezében van a pokol kulcsa. Nem. meg a, nem, nem a halál kezében van a halál kulcsa, hanem az Úr Jézus kezében van a pokol és a halál kulcsa. Senki nem kárhoztathat el téged, mert az ő kezében van a pokol kulcsa. Micsoda evangélium! A mennyek országának kulcsát meg neked adta, meg nekem, minden tanítványnak tessék elhinni, mert a, ha te hirdeted egy drága testvérednek, rokonodnak, barátodnak, gyülekezeti tagnak, vagy az ellenségednek hirdeted az evangéliumot, és ő megtér, és bemegy a mennyek országába, mert elfogadja Krisztust, elnyitottad meg az ajtót, nem? Micsoda fantasztikus dolog. Hát nyitogassuk ezt az ajtót, de ne hamisan. Ne hamisan, mert az is hamisan, mert meg kell térni, nem betérni. Mert sok gyülekezet azt mondja, ó, gyere hozzá, ha betértél, akkor már meg is tértél, na nem. Azt, hogy egy gyülekezetbe betérek, az nem azonos a megtérése. Izrael, ha meg akarsz térni, hozzám térnek. A megtérés mindig azt jelenti vissza az Úrhoz. Az a megtérés. Ha valaki, mit tudom én, reformátusból baptista lett, az áttért, meg betért, de nem megtért. Lehet, hogy megtért, ettől függetlenül, miért nem, az is lehet, hogy megtért közben, de csak ahogy ne keverjük a fogalmakat. És aztán Pál apostol a Korintus 1.3-ban nagyon fel van háborodva. Amiért én is háborogtam már az elején, hogy részekre szakítottuk a Krisztus egyházát. Nem az Isten szakította szét, mi. Mi szakítjuk szét az Isten egyházát. És akkor mondogatnak már Korintusban ilyeneket, hogy én Apollósi vagyok, mert az nagyon jól tud prédikálni. Én Pálé vagyok, mert azért mégiscsak ő az apostol. Én meg Péteré vagyok, mert ő a legnagyobb apostol. Némelyek meg elég józanok azt mondják, hát én meg azért csak a Krisztusé vagyok. Na de azt mondja, kicsoda az a Pál? Kicsoda az a Kéfás? Kicsoda az az Apollós? Azt mondja, szolgák csupán. Azt mondja, én ültettem, Apollós öntött. De a növekedést az Isten adja. És itt elmondja Pál, hogy nem vethet senki más alapot a meglévőn kívül. A 3.11. Mert más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, amely a Krisztus Jézus. Az pedig, hogy ki mit épít erre az alapra, aranyat, ezüstöt, drágakövet, fát, szénát, szalmát, az a nap fogja világossá tenni, mivel tűzbe jelenik meg, és akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz, hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz próbálja ki. Tudjátok, mert lehet szép templomot építeni a Krisztusi alapon, meg lehet építeni, mit tudom én, iskolákat, kórházakat, meg sok mindent lehet a Krisztusi alapon, szép erkölcsös életet is lehet építeni, meg ki tudja még mi mindent lehet arra építeni, de ami nem ég el, az üdvözült ember lelke. Az üdvözült ember lelke, az nem ég el. A tűzben jelenik meg az az ítéletnapja, és a hívők akkor nem fognak elégni, az nem fog megsemmisülni. Tehát az igazi érték, amikor egy ember megtér, és akkor öröm van a mennyben, mert egy ember megtér. Azt mondja, nem lehet más alapot vetni. És most vetnek. Testvérek, olyan időket élünk. Nagyon kérlek benneteket, de komolyan. Mert engem is szorongat a dolog. Most megbolondult körülöttünk a világ, az egyház. Olyan dolgok fognak következni, hogy higgyétek rá. Amit megvan írva a Bibliában, az be fog teljesedni, lehet, hogy a napjainkban, lehet, hogy a következő évtizedekben be fog következni a szakadás. Eljön a bűn embere, hogy Pál írja, a törvénytitró, akit megöl az Úr az ő szájának leheletével. Nehogy az ő oldalán rájunk. Nehogy bemaradjunk majd egy olyan egyházba, amelyik a vörös fene vadon fog lovagolni. Tudjátok, mit jelent az a kép, hogy az Antikrisztus fenevad, és hordozni fog egy úgynevezett vallást, a világvallást. Hát nehogy abba keveredjünk. Nagyon legyetek fiatalok észnél, mert lehet, hogy ti nektek ez ma igazi kérdés lesz, de már most építik a másik alapot. Hát az nincs más alap. Nincs más alap. Az az egy alap van. Senki sem rakhat másik alapot, és ugye azt mondja Pál apostol, ez szent templom, az Isten templom az egyház. És az Isten addig lakott a jeruzsálemi templomba is, míg be nem vitték a bálványt. Azt mondja Ezékielnek, látod, mit csinálnak? El kell hagynom a templomomat, mert Isten nem vállal közösséget sem Mohameddel, se Buddhával, se Sívával, se Krisnával, meg semmiféle istenekkel nem vállal közösséget. Tudjátok, azok nem istenek. Azok nem istenek. Ezért nem is vállalva. Tehát azt mondja az Úr, hogy az utolsó napokban majd eldobja mindenki az aranybálványát a vakondoknak, meg a denevéreknek, aztán menekül az Isten elől. Hát ne így járjunk, hanem tudjuk, hogy egy alap van. Akármilyen vallásra volt, akármilyen felekezethez tartozik, nincs más alap, csak a Krisztus. Nem építhetek én szentekre, Máriára, komolyan nem. Aki ilyesmire épít, az homokra épít. Mert sokan ilyesmiben reménykednek. Kimennek a temetőbe, majd beszélek a papába. Hát az én állítom, hogy az én apám szentebb volt, mint a Szent István. De őten nem celebrálnak misét a tiszteletére, de nem is kell. Isten ments. De nem is beszélgetek vele, mert nincs volna. Tessék elhinni. Nem lehet kapcsolatot teremteni a halottakkal. Nincs volna. Miért tudsz imádkozni Istenhez? Kérdezték a gyerekek, de hát tiszteletes úr. Hát az én hangom nem hallatszik ki. Hát mondom, gyermekem, hát itt az Úr, ha hívő vagy, azt mondja az Úr Jézus, hogy a pártfogó, a Szentlélek eljön. A világ nem kaphatja meg Isten lelkét. Ezt mondja, nem kaphatja meg. Közöttetek lesz, sőt, bennetek lesz. Ezért hallatszik az imádságot fel a mennyben, mert itt van a Szentlélek Isten, itt van a Fiú, és hallja, hogy mit mondasz. A gondolatod, mielőtt megszólalná, hallottuk, nem az imádságot. Be kell fejeznem, testvérek. Csak az annyira szeretném a szívetetet kapni. Nincs más Krisztus átidat. Nem adatott más meg. Elrejtítsetek, és boldogok lesztek, higgyétek el. Akármilyen nehéz helyzetek jönnek az életetekbe. És amikor megbeszéljük itt szépen egymás között, bevalljuk, hogy hát bizony depressziós vagyok, hát bizony fölfordult otthon a család, hát bizony ez a baj, meg az a baj, meg minden baj, így vagyunk. De most akkor nem kell kétségbe esni, hanem oda kell állni arra az alapra. Van hely nálam, állj oda a kősziklára, és az Úr megbocsátja a bűneidet, megújít téged, és soha ne hidd el az ördögnek, hogy neked már nincs bocsánat, soha ne hidd el neki, hogy téged el fog vetni, ő hű. Ha mi hűtlenkedünk is, ő hű marad, csak meg ne tagadd őt. Imádkozzunk. Drága Úrunk, ki se tudjuk mondani azt a mélységes hálát, amely a szívünkben van, mindazoknak, akik felismertük, hogy milyen végtelenül elveszettek vagyunk, mennyire kegyelemre szorultak vagyunk, és közben látjuk, Uram, azt a hihetetlen szeretetet. Látjuk azt a drága kegyelmet. Látjuk, hogy valóban azt ígérted, hogy ha az anyák elfeledkeznek a csecsemőjükről, te rólunk akkor sem feledkezel el, mert a tenyeredbe véstél bennünket. Köszönjük, Uram, hogy ezzel a drága átszegzett kezeiddel öleded át a tiédet. Mindazokat, akik leborulnak előtted, akik megvallják, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Amen.